Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót a vasárnap.hu podcast műsorán. Vendégem dr. Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja. Köszöntöm a stúdióban.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
Igen, az alaptörvény módosítása szerint újonnan ugye a megyéket vármegyéké nevezték át, és a kormányhivataloknak az elnökét pedig főispánná. Hogyan alakult azóta ennek a megítélése? Ugye annak idején elég sok támadás érte a kormányt ezzel kapcsolatban, hogy miért kell a megyét vármegyévé, illetve a főispánt főispánnak nevezni, hiszen ez már eléggé elavult megfogalmazás. Mit gondol erről?
Nézd, hogyha betörnek a lakásába, és ott fölfordítanak mindent, szekrényeket össze-vissza döntik, a lámpát fölborítják, és hát mi lesz az első dolga? Hát szerintem az, hogy bemegy a lakásba, fogja és nagyjából megpróbálja helyre rakni a dolgokat, a szekrényt a falhoz állítani, az álló lámpát, ahol volt, stb. Ennyi történt. És Szent István hozta létre a vármegyéket. Ő nevezte ki a főispánokat, és utána 950 éven keresztül működött a dolog. Voltak jó főispánok, voltak rosszak, voltak ilyenek, voltak olyanok, de a magyar államigazgatás, a magyar közigazgatás működött. Aztán 1949-ben egy Rákosi Mátyás nevű gazember fogta, és az egészet hát fölrúgta, megszüntette a vármegyéket, megszüntette a főispánokat, és ugye hát akkor a megyék élén megyei pártitkárok, tehát elvtársak voltak. Mondjuk szubjektíve nekem az elvtársnál sokkal jobban tetszik a főispán, tehát ez egy szubjektív megszületés, de egyszerűen az történt, hogy most 2010 után helyreállítottuk a dolgokat, visszaraktuk a szekrényt, a állólámpát, a bútort, a nem tudom én micsodát, tehát nem most történt valami új bevezetése, hanem egy régi dolog, egy bevált dolog modern köntösben, hiszen valóban hát én sem, tudom én kacagányban jöttem, nem vadászom egyébként, és nem a hintóvár lent, hanem villamossal jöttem, tehát modern köntösben az, ami egyébként évszázadokon keresztül bevált. Ennyi történik. Egyébként, hogyha megkérdezném most kedves nézőket, hallgatókat, hogy mi az a kormány megbízott, szerintem halványra fogalmuk sem lenne erről, mert pedig 2010 után kormány megbízottnak neveztük el a főispánt, hogy hát akkor ez működik, de mindig összekevertek minket a kormánybiztossal, ami ugye egy ügynek a kormány által rendelt felelősét jelenti. A kormányhivatal meg egy nagyon nagy dolog, sok-sok dolognak a felelőse a kormány megbízott. Most mindenki tudja, hogy mi az a főispán, és még egy dolgot szeretnék rögzíteni, Döbrögi nem főispán volt, hanem alispán, de ebben most nem menjünk bele. Az alispán egyébként a megyei közgyűlés elnöke, tehát ő az, akit mindig választottak, tehát ő volt a népszerű. Minket mindig kineveztek, az uralkodó, később a miniszterelnök, és minket mindenki utált, mert az állam emberei voltunk. Ezek még nagyjából most is itt van, így a megyei közgyűlési elnökök nem lettek alispánok, nehogy ebből bármiféle érzékenységet sértsünk, hogy ez hierarchiát jelenten, úgyhogy ők maradtak megyei közgyűlési elnökök, nagyon jó kapcsolatom a megyei közgyűlési elnökkel, Szabóúrral, de még egyszer mondom, helyükre kerültek a dolgok, tehát semmi extra, semmi különös nincs.
Minden évben február 28-ig a főispán feladata, hogy összegezze az előző évet, 2023-at így február végén hogyan összegezni?
Nézd, a kormányhivatalokat azért hoztuk létre, és azért jöttek létre, hogy legyen a kormánynak egy, mint ahogy évszázadokon keresztül volt, egy megoldó csapata. És nem azt mondom, hogy elitkommandó, mert természetesen nem erről van szó, de hogyha valamit meg kell oldani, az a kormányhivatal, az elméleti irányítása a minisztériumokhoz tartozik, és ennek a megvalósítása a kormányhivataloké. Magyarul a minisztériumban, a szakminisztériumokban, mezőgazdasági, innovációs, stb. Létrehoznak különböző terveket, azokat megszűrik, azok bemennek a parlamentbe, ha ott elfogadásra kerül, akkor jogszabályba is rögzítik, és aztán az, na akkor kinek kell végrehajtani? Ez a kormányhivatal. Tehát a mi feladatunk a végrehajtás. De egyébként, és minek a végrehajtása? A kormány társadalom politikájának a végrehajtása. Magyarul, ha új kormány jön, akkor új főispán jön. Tehát egy tiszta rendszer. Tehát addig vagyok én, amíg ez a kormány van, illetőleg a miniszterelnök természetesen bármikor cserélhet főispánt. És a normál rutin feladatok, ide tartozik a gyámügyi feladatoktól kezdve, az élelmiszerlánc biztonságon keresztül a teljes kormányablak hálózat üzemeltetése, a közlekedési hatósági feladatoktól kezdve sok minden, 20 főosztályunk van, 18 járásunk itt Pest-Vármegyében, ugye a legnagyobb vármegye vagyunk, és ezen kívül vannak az extrák. Tehát például a védelmi igazgatás, ha árvíz van, hogy lefordítsa magyarra, ott a védelmi igazgatási feladat is a miénk. Tehát a megyének, a vármegyének a főispánja, a megyei védelmi bizottság elnöke, és a járási hivatalvezetők pedig járási szinten a védelmi bizottságoknak a vezetői. Ebbe hosszabban is bele tudnék menni, hogy ennek mi az oka, és ez miért jó. Egy példát engedjenek meg, 2002-ben volt egy nagy árvíz a Tisza környékén, akkor még az önkormányzatokhoz tartozott a védelmi igazgatás. Ez azt jelentette, hogy az adott polgármester volt a helyi védelmi bizottság elnöke, és a megyei önkormányzat vezetője, Alisman, de ezt nem mondjuk, ő pedig a vezetője volt a megyei. Ők választott emberek. Tehát ha, és ott fölmerült ez a kérdés, hogy át kell vágni a gátat, ami által elúszik három utca egy településből, viszont megmenekül 10 falu. Na most gondoljon bele, hogy az a polgármester, akinek a területén, településen azt a három utcát el kellett volna árasztani, az azt mondta, hogy nem. Ő, mint helyi védelmi bizottsági elnöke, nem járul hozzá, zárójel, mert akkor nem fogják megválasztani a következő választáson. Ezért aztán ment a beszélgetés, fogalmazunk finoman, erősebb szót használtam volna, de nem használok. Tehát ment a beszélgetés, hogy hát akkor hol vágjuk át a gátat, hol vágjuk át, aztán mind a 10 települést elöntötte a víz. Ez megtörtént. És ezért ez a rendszer sokkal jobb. Engem nem fognak meg... Tehát én kinevezett ember vagyok. A járási vezetők kinevezett vezetők, nem választják őket. Tehát minket teljesen hidegen hagy, hogy melyik településnek milyen politikai szempontjai vannak, szakmailag hol éri meg a leginkább átvágni azt a gátat, és azt a döntést fogjuk meghozni, és akkor még van 1000 feladat, például csak az én vármegyében 172 aktuálisan országos hatáskörünk van, ebből 106 környezetvédelmi, mi vagyunk a legnagyobbak, mert a fővárosnak van 17, és 3 megyének még 1-1-1, tehát amikor valamit létre kell hozni, és nem lehet beszuszakolni, hogy most akkor melyik minisztériumhoz tartozik, na itt a kormányhivatal, az a mindent is megoldunk kategória, ezért vagyok nagyon büszke a kollégára.
Megjelentek kormányablak buszok. Jól,
abszolút, ez a
neve. Hívom őket, igen. Ebben most mennyi van jelenleg, ami mondjuk Pest már mennyiben működik, és milyen ügyeket lehet elintézni ebben?
Mindent. Országosan 25, nálunk 2 egyelőre. Valóban a kormányablakokra 4 kereket raktunk, és hajrá, induljunk. Nem mi akarjuk megmondani, hogy intézzék önök az ügyeit. Tehát van az a korosztály, aki szeret bemenni a kormányablakba, ott elbeszélgetni az ügyintézővel, elintézni az ügyét, és ő ezt szereti. Ezért a kormányablak hálózatot fejlesztjük, zárójel, éppen most Dunaharasztiban most fogjuk a legújabbat átadni. De van, aki az internetet szereti, én is rászoktam öregedő fejjel erre, ügyfélkapun keresztül mindent el lehet intézni. Szerintem hiper, szuper és nagyon jó. Most már, hát gondoljon bele, csak egy zárójeles megjegyzés. Ugye 10 évvel ezelőtt miniszterelnök úr azt ígérte, hogy egy sor alátét lesz az adóbevallás. Korábban felsőfokú végzettséggel is, hát gyakorlatilag az agyhalál közelében jutottam, hogy kell kitölteni, és nem is sikerült az adóbevallás. Nem azért, mert annyi jövedelmem lenne, vagy annyi sok fele, csak hát ez nagyon bonyolult volt. És most már nem is sörralátétről beszélünk, hanem az adóhivatal küldi nekem, hogy csókolom, néz rá, megfelel, igen, pipa, és ügyfélkapun lepipázom, 22,5 másodperc alatt megvan az adóbevallás. Tehát aki akarja, ügyfélkapun keresztül intézi a dolgait. Akkor van, aki telefonmániás, a 1818-024-es számon éjjel-nappal indíthat is ügyeket. Vannak az ügysegédeink, akik a legkisebb tanyára is elmennek, tehát ilyen G.I. Joe-szerűen elmennek, föl vannak szerelve mindennel, az igényt beveszik, útlevelet akarok, jogosítványt, személyt, 3 nap múlva viszi az eredményt. Tehát aki akarja, ezt használja, na és akkor itt vannak a kormányablak buszok. Hát ez a legjobb. Tehát minden olyan eszköz rendelkezésre áll benne, ami egy normál kormányablakban, csak helyszínre megy. Most legutóbb például Vácott voltunk, ugye február 15-ig kellett a felsőoktatási jelentkezést beadni, ügyfélkapunk keresztül a diákoknak. És hogy a diákoknak még el se kell ilyen tanítás után menni, meg egyébként egy órát talán jó ellógni, ezért oda mentünk az iskolákhoz, de felajánlottuk a lehetőséget, amely igazgatók, vagy akik éltek ebben, hogy kérnek minket, odagurultunk, a diákok kijöttek órában vagy szünetben, attól függ, hogy a lusta vagy a kevésbé lusta kategória, és azonnal ott helyben elintézték az ügyfélkapu regisztrációjukat, mert tehát praktikus, jó, de ugyanúgy járunk ebben a kormányablakbusszal ilyen falunapokra, fesztiválokra, nagyobb munkahelyekre. Nem mi akarjuk megmondani, még egyszer mondom, hogy hogy vegyik igénybe önök a szolgáltatásaikat, mi egy menüt fölkínálunk, és azt választják, amit akarnak. Szerintem egyébként ez menő.
Igen. Ez egyébként elég innovatív.
Igen, abszolút.
Ön egyébként az egyik legrégebb óta főispán, vagy hivatalban lévő főispán. Milyen tervek vannak még a jövőben? Mert hogy azért ezek a buszok is egyébként elég innovatívak.
Ne arra vagyunk, de valóban itt volt egy nemzetközi delegáció talán egy évvel ezelőtt. A V4-ek kiegészítve Románia, Ausztria és Németországgal. És ott a cseh kollega vakarta a fejét, nézte, hogy hát ez annyira jó ez a kormányablakbusz, de ők ezt nem tudják megcsinálni. És kérdeztem, hogy miért nem. És annyit mondott, hogy náluk abszolút tartományi és önkormányzati szinten van még minden, zárójel, úgy, mint nálunk 2010 előtt. És emlékezünk vissza, az okmányirodák, ezek a kormányablak elődjei úgy működtek, hogy ha egy jó önkormányzat volt, akkor az az nagyon jó minőség volt, az kinézett, ott rend volt, ott az ügyfelet azonnal kiszolgálták, amelyik önkormányzat nem foglalkozott ebben, az olyan is volt. Ezért a kormányablakot csak úgy lehetett létrehozni, hogy egy egységes, stabil kormányzás van Magyarországon. Ehhez a kormány, tehát eldöntötte, hogy az egész országban ez mindenhol ugyanolyan szinten és ugyanolyan színvonalon, ugyanolyan dizájnnal, stb. Működjön. Ehhez pénzt rendelt a kormány parlamenti döntéssel, és ezt megvalósítottuk. Ez úgy nem megy, hogy az egyik tartomány, vagy az egyik járás, vagy az egyik önkormányzat így vagy úgy. Tehát azt mondtam, hogy csókolom, legyen egy stabil kétharmadús kormányuk, és akkor jó dolgokat meg lehet csinálni, amivel tényleg mindenki jól jár. Tehát ezért mondom azt, hogy amikor mondják, hogy jó, a politika nem érdekel, bocsánat, a politika azért jó dolog, és azért érdekeljen mindenkit, mert akkor jó dolgokat tudunk az embereknek nyújtani, és úgy, ahogy ők szeretnék. Tehát ez nem egy ilyen elvont dolog, ez a mindennapokban jelenik meg, és ehhez kell stabil, kiszámítható, hosszú távon működő kormányzat, mert a biztonság az forintra, pénzre, mindenre váltható a mindenkinek az itt élők közül. Elnézést, hogy kicsit kitettem.
Ja, semmi gond. Ja. Igazából itt a további innovációkra lennék kíváncsi. Hát,
még több kormányablakbusz, és az ötleteket várjuk. És ezt most nem gúnyosan mondom, hanem valóban. Tehát ha van egy jó ötlet, van elképzelés, akkor ezért vagyunk, hogy mi, mint kormányhivatal azt mondjuk, hogy hajrá, beesett egy ilyen. Bocsánat, ez az előbb említett példa, amikor kitelepültünk a kormányablakbusszal. Ez is úgy jött, hogy egy értekezletünk volt, és a Jóska, mindegy, az egyik járási vezető mondta, hogy hát de most lesz a felsőoktatási felvételi határidő, kötelező az ügyfélkapon való jelentkezés, hát kínáljuk már fel ezt a lehetőséget. Hát jó, tényleg ez egy jó ötlet. És aztán a többi vármegye is átvette, és mindenhol működik. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy akkor most leülünk, és brainstorming, és akkor most addig föl nem állunk, amíg nincs egy ötlet, hanem ha van ötlet, akkor csináljuk meg. És teljesen mindegy, hogy mikor jut eszébe valakinek, bocsánat, hogy otthon, délután, munkaidőben vagy, hívjon föl, és ezt komolyan gondoljuk, vagy dobjon vagy küldjön, bocsánat, egy e-mailt számunkra, bármelyik kollégámnak, és ha meg tudjuk, megcsináljuk. Ha nem tudjuk, akkor megnézzük, hogy ki tudja megcsinálni, és lobbizunk az ügy érdekében. Tehát hivatalnak hívnak minket, de sokkal innovatívabb. Tehát 2010 után az innováció tényleg beköltözött a hivatalokba, és inkább hasonlítunk e tekintetben egy magánszférában működő szervezetre, intézményre, stb., mint az a régi könyökvédő szürke államigazgatásra.
2023 májusától elérhető a Pest vármegyei bérlet is. Ugye azt hangoztatták, hogy ugye az ingázás az ne kényszer legyen, hanem lehetőség. Márciustól pedig a Pest vármegyei bérlet már a BKK járataira is kiterjed. Igazából mit kell tudni erről a 2024 március 1-től életbe lépő változásról? Ugye gyakorlatban ezt
nem tőlem kell megtudni, hanem például a gyerekeimtől, akik között vannak egyetemisták és gimnazisták, és azt mondták, hogy ez tök jó. Tehát gyakorlatilag 1000 forintot sem kell fizetni egy hónapban, hogy a vármegyében és Budapesten ők közlekedhessenek tömegközlekedési eszközzel korlátlanul. Hát ennél jobbat. 8.600.000-en vették igénybe, ugye tavaly májusban kezdődött a vármegye és országbélet, ha jól emlékszem. Még egy év sem telt el, és már 8.600.000 igénybe vevő. Hát az emberek maguk el tudják dönteni, mi jó nekik, és mi nem is. Nem, tehát az én véleményem teljesen irreleváns. Én nagyon szeretek mindenhogy közlekedni, de tényleg. Szeretek autóval menni és vezetni, mert nagyon jó dolog szerintem. Szeretek tömegközlekedésen, most is villamosra jöttünk, mert gyors, közben fel tudok készülni egy ilyen szuper interjúra, beszélgetésre, biciklivel, hogyha nyár, tavasz van, akkor avval, télen nem, mert nem, avval nem értek egyet, hogy -20-ba is csak azért, mert én biciklimániás vagyok, tehát, de elfogadom, hogy valaki ez. Tehát az élet nagyon színes, nagyon jó dolgok vannak, ezért is bosszant az, amikor azt mondjuk, hogy mi pedig bicikli pártiak vagyunk, és az összes autós, hát kezdjen, amit akar az autójával. Ezért például egy külföldi turista nem tud kijutni a Ferihegyre, a repülőtérre, mert ott vannak azok a karók a biciklisávnak, és ezért nem tud a taxi vagy a busz külön sávba menni, mondjuk a 100A, és lehet, hogy lekéső a repülőjét a turista, és az országimásnak is annyi. De mindegy, most ebbe nem menjünk bele. Csak azt mondom, hogy rengeteg lehetőség van, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt promotáljuk, ezt csináljuk, és ezt kínáljuk fel önöknek. Hát gondoljon belőle, hogy 945 forintért a Vármegyében és Budapesten egy hónapig közlekedhet egy diák. Ugye ennek a tízszeresért 9450 forintért pedig ugye, aki nem diákként, illetve 18900 forint az ország, és 1890. Ráadásul most ugye a Magyarország 24 és a Vármegye 24 is bevezetésre került. Ugye ez 4990, illetőleg 990 forintért, szerintem ez is nagyon jó. Egy napon keresztül, ha tudom, hogy akkor egy csomó helyre kell mennem, akkor veszek egy ilyet, és bármire fölülhetek. És sikerült a kormánynak leülni, tehát nem ideológiai kérdés ez számunkra, a főpolgármesterrel is, akivel egyébként nem sok mindenben értünk egyet, de azt mondtuk, hogy hát hanguljuk össze a dolgokat, és azt nézzük, hogy valaki elindul, mit tudom én, Csömörről, és az Asztóriáig be tudjon jönni, úgyhogy hogy egyetlen egy bérlettel. Jó dolog, sokkal olcsóbb, sokkal praktikusabb, és na, ez az igazi zöld politika. Tehát, és bocsánat, hogy erre kitérek, de ugye reggeltől estig halljuk, hogy micsoda zöld politikát. Tényleg, ugye itt Budapesten készül az interjú, hát látjuk, hogy szavak voltak, de sokkal nagyobb a károsanyag kibocsátás, mint 5 évvel ezelőtt, mert duma volt, csak érdemi intézkedés, nem az, hogy festőpenszivel végig rohangászol az ülői úton vagy a körúton, az nem zöld politika. A zöld politika, hogy fele annyiért kínálom a bérleteket, hogy létrehozom a Vármegye bérletet, amit a kormány tett, és az ország bérletet, és mivel jóval olcsóbb, ezért mondjuk azt mondja a közgazdasági egyetemre járó fiam, hogy nem vagyok hülye, hát ezzel aztán bárhova eljutok, és még inkább igénybe fogom venni a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés. És minél többen veszik igénye, az azt jelenti, hogy annál kevesebben utaznak autóval, tehát valóban kevesebb lesz a károsanyag kibocsátás, és zöld politika lesz, vagy a buszok lecserélése elektromosra, amit a Volánbusz egyébként ezerrel csinál Budapesten, még ezt nem annyira látjuk egyébként. Tehát, hogy nem beszélni kell, hanem csinálni kell jó dolgokat, és akkor az emberek maguktól fogják igénybe venni, és az ő döntésükön keresztül lesz nem csak olcsóbb a jegy és bérlet számukra, hanem zöldebb a környezetünk.
Egyébként ez biztosan praktikusabb megoldás. Én amikor még én ingáztam ilyen szempontból, még a hazajutás volt bonyolult, hogy vidéki egyetemről be kellett jönnöm a fővárosba, hogy aztán gyorsabban hazajussak, mint hogyha egyenes járatot akartam. Na hát igen, ott nekem elég sok bérletet meg kellett
vennem külön-külön. Na de igen, bocsánat, erről szól például a Budapestet elkerülő körgyűrű, amit az ellenzék ezerrel támad. Miközben miről szól? Arról szól, hogy azok a vonatok, azok a tehervonatok, amelyek jelenleg bemennek Budapest nagy pályaudvarére, ne menjenek be, hanem a körgyűrűvel Budapestet kikerül, ezért Budapestre maximum a személyeket szállító vonatok mennének be. Hát ez is, gondoljon bele, hány tehervonat megy be naponta a fővárosba. Ha ezek közül egy sem megy be, hát az iszonyúan csökkenti a környezeti terhelést. Ennek ellenére megy a cirkusz, azért tudom, mert ez a beruházás, ennek a hatósági része nálunk van a környezetvédelmi főosztályunknál. Megy a cirkusz, megy a hisztériakeltés, miközben gondoljunk már bele, tehát mi a jobb? Ha naponta több ezer tehervonat bemegy a délibe, a keletibe, a nyugatiba, vagy egy sem megy be? Hát szerintem elég egyszerű a kérdés, és ezért támadni valamit, hogy 3 darab fát ki kell vágni hozzá, amiből egyébként a jogszabály szerint 3-szor annyit kell telepíteni, megjegyzem, tehát hogy akkor mi a probléma? De csomó ügyből politikai cirkusz van, ami hát nem túl elegáns, fogalmazunk így.
Szó esett most arról, hogy fontos egyébként a politikával foglalkozni, és korábban nyilatkozott arról, hogy a mostani európai parlamenti választás, illetve az önkormányzati választások milyen fontosak lesznek. Miért lesz ez olyan nagyon fontos, hogy részt vegyünk benne?
Azért, mert hogy nagyjából el fog dőlni, hogy a normalitás és a józanész diadalmaskodik, vagy valami egészen más. Tehát én mindig azt mondom minden ismerősömnek, barátomnak, hogy üljön már le egy pillanatra egy fehér lap és toll mellett, ezért is kértem, hogy legyen itt, és írja már össze, hogy amikor mondjuk a mostani kormányzat van, akkor milyen előnyök és hátrányok vannak, és 2010 előtt mi volt. És ha valaki egy kicsit is realista, és nem kell ideológiailag elkötelezett legyen, akkor nincs kérdés. Nekem van egy nagyon kedves barátom, aki már elnézést kő-SZDSZ-es volt, amikor még létezett ez a párt, és aztán kormányoztak ők, lásd Horn Gyula és csapata, kétharmaddal, és aztán kormányoztunk mi. És azt mondta, hogy őt nem érdekli az ideológia, ő nem hívő, őt nem... De azt tudja, hogy amikor mi kormányzunk már a Fidesz-KDNP, akkor jól megy az országnak, és neki is megy az üzlet, amikor meg nem mi kormányzunk, akkor halódik minden, nem működik, nem keresi meg a megélhetéséhez szükséges pénzt, mindenféle extra plusz dolgokat kell válni, és azt mondja, józan ész alapján, és én csak ezt javaslom, hogy mindenki a józan ész alapján döntsön. Tehát, hogy az normális-e, mint nálunk, hogy mindenki elmondhatja, leírhatja a véleményét, azt csinál, amit akar, vagy az, ami Nyugat-Európában ma, hogy aki nem a mainstream fősodratú dolgokat mondja el, az kiközösítik, az, hát most a legszebb egy eszemben Németországban egy taxist, egy arab taxist bírságoltak meg azért, mert a Bibliából vett idézet volt. Egy arab, aki egyébként keresztény. Tehát ilyenkor az sem számít, hogy arab, tehát hogy teljesen feje tetejére állt a világ. Nálunk meg mindenki azt ír a taxiába, amit akar. Legfeljebb, akinek nem tetszik, az kiszáll abból a taxiba, akinek meg tetszik, az még megy egy kört. Tehát, hogy a szabadság az valóban az egy jó dolog, és az itt van nálunk, és ami meg, hát tőlünk nyugatra van, hát az sok minden, de azt nem nevezem aznak. Ezt mondjuk 30 évvel ezelőtt még nem gondoltam volna, vagy 35 évvel, amikor még gimnazista voltam, hát a világ változik. Én azért tartom tehát fontosnak az uniós választást és az önkormányzatit, hogy győzöm már a józanész, tehát hogy ne hülyéskedjünk itt mindenféle asztalnál kitalált ideológiák által túlfűzve.
Bízunk benne, hogy hát így lesz, és az ellenzők is egyetért a szigorításokkal, illetve várjuk akkor a kormányhivataloknak a többi, vagy a további innovációit. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgethettünk.
Köszönöm szépen én is, és bármikor szívesen jövök.